Jó napot kívánok az Aréna hallgatóinak, Exterde Tibor vagyok. A stúdióban itt van Brázs Ágoston, Sámuel, a Nézőpont Intézet vezetője, és Závesz Tibor, a Závesz Research Piac és Társadalom Kutató Intézet ügyvezetője. A beszélgetést a rádióban felvételről hallják. 17 óra 19 perckor rögzítettük, aminek azért van jelentősége, mert éppen most tudtuk nyomtatni a Fidesz országos listáját, és egy kis listológiát szeretnék kérni. Hogy kell egyáltalán nézni egy országos listát ahhoz, hogy abból valami következtetést ne lehessen mondani?
Az első kérdés az az, hogy hány hely van, amit listáról megszerezhet egy párt. Ugye ez összefügg a százalékokkal, aminek mi vagyunk a nagy bűvészei, illetve összefügg azzal, hogy hány párt jut be a parlamentbe. De reálisan szerintem 40 és 43 között van mondjuk a Fidesz által megszerezhető mandátumok száma, ezt a kettő szempontot figyelembe véve. A második kérdés, amit meg kell vizsgálni, hogy ki az, aki inkább szimbolikus jelentőségű a listán, mert van másik mandátuma. Itt például látom negyedik helyezettként Gál Kingát, aki alig hagyja ott az európai parlamenti karrierjét, illetve frakcióvezető helyettességét a patriótáknál. De nagyon fontos üzenete van, hogy itt van ezen a listán, tehát ha 43 helyet mondjuk megszerez a Fidesz, akkor is Gál Kinga nem tartom valószínűleg, hogy ezt mandátumra váltja, és a harmadik kérdés, hogy ki az, aki egyéni választókerületi jelölt is, és az egyéni választókerületét meg tudja nyerni, mert akkor nagy valószínűséggel állítható, hogy azt fogja megtartani, és akkor szintén ugrik a lista egyet fölfele. Tehát így első blikre, de biztos tudás nélkül azt mondom, hogy nagyjából a 46-47. Helyig tűnik tényleg első blikre, úgyhogy reális esély van, hogy listás mandátumot szereznek ezek a megnevezett emberek, az előbb említett szempontokat figyelembe véve.
Igen, ilyen szempontok szerintem nagyon relevánsak, amit Ágoston említett. Nyilván itt a húzónevek a lista élén azok nagyon fontosak még. Talán ezt emelném ki, és nyilván Orbán Viktor, Semmény Zsolt és Kövér László első három helyén láthatjuk ennek a listának különböző pozíciókat betöltő, különböző üzeneteket elküldő, már személyiségük okán elküldő politikusok, akik vagy a Fidesz kezdetétől, az alapításától ott vannak, ugye ilyen Orbán és Kövér, Semmény Zsolt, ugye a Keresztény Demokrata Néppárt
szövetségben.
Induló politikusa. Nekem még ami, és láthatjuk azt is, hogy vannak tényleg még régi, úgymond régi motorosok, mint Kósa Lajos, Németh Szilárd talán ide hozható, vagy Latorca János, aki szintén régi, és szintén a KDNP-ből hozza, vagy Lezsák Sándor, aki az MDF világba jött. Tehát valahogy azt
vagy Németh Zsolt, aki 90 óta képviselő.
Vagy Németh Zsolt, igen. Tehát tulajdonképpen nagyon sok régi arc van itt a lista elején, nekem ez az első benyomásom. Ha figyelem, vagy próbálom így keresni az újakat, akkor talán Szentkirály Alexandra 5. helye, ami ilyen érdekes, vagy Kocsis Máté is, nem tudom, ott valahogy középtájt csatlakozott, ilyen polgármester volt, tehát nagyon sok érdekes név szerepel, meglepetést nem okozott, ami még szerintem, amire érdemes figyelni, hogy a férfi-nő arány milyen, ez erre ugye legyünk szerintem érzékenyek, most azt látom, hogy az első 5-ben van 2 hölgy, ami a maszkulin Fidesz képet egy kicsit árnyalja, de aztán utána, ha tovább nézzük a listát, azért inkább a férfiakat láthatjuk.
Bárki meg fog nézni rajtunk kívül a teljes listát, vagy majd csak ami a szavazónapon látszik. Az a néhány ember fog számítani. Vagy addigra már mindegy, mert a kampányok elmennek, mindenki pontosan tudni fogja, hogy kire akar szavazni.
Hát azt hiszem, kevesen vannak, akik a szavazóhelyiségben a névsor alapján hozzák meg a döntésüket. Ráadásul a várakozásom az, hogy nem csak 93 névből fog állni a Fidesz lista sem, a törvények értelmében 3-szor annyi nevet lehet megnevezni a listán, mint ahány elnyerhető mandátum van, tehát ez még bővülni fog. És ez azért fontos, mert ha időközben két választás között üresedés van, akkor csak olyan ember lehet országgyűlési képviselő, aki rajta volt a listán.
Zárt lista.
Azaz, aki a nevek alapján akarja a szavazóhelyiségben meghozni a döntését, nagyon sok nevet kell ismernie.
Friss adat a pártok versenyéről 2026. február közepén van?
Hát nem tudom, mi a friss. Szerintem legutolsó itt létem óta volt közvéleménykutatás, ami január végén készült, és annak az eredményei alapján, ha akkor lett volna a választás, akkor egy nagy valószínűséggel hárompárti parlamentet láthattunk volna, illetve hát az adatok alapján konkrétan ez az igazság, vagy ez a tény. Ugye 5%-os értéken van a Mi Hazánk, a mi kutatásunkban, és most mondom ezt a szakmai vitát, nem kezdünk el a legvalószínűbb listás eredmény és a biztos elmenőtt pártot választok között, én az utóbbit használom, és abban 5%-on van. Ugye egyébként pedig 10%-pont előnye 48-38 a Tisza javára, és ez azt jelzi, most már eléggé, ugye abban a pillanatban ez egy Tisza többséget jelent, körülbelül olyan 115 mandátum körülre jön ki egy ilyen kalkuláció alapján, de ezekkel persze nagyon óvatosan kell bánni, mert így, ahogy az ember egyre több egyéni választókerületi kutatást csinál, akkor azért kialakul egy tudása arról, hogy milyenek ezek a választókerületek, és nem mindig van az, hogy le lehet modellezni egy országos listás eredményből egy választókerület egyéni képviselőre adott voksoknak a százalékos arányát. Sokszor hasonlít, máskor nem annyira, nagyon függ.
Széket is megválasztják, hogyha ahhoz a párthoz tartozik.
Igen, tehát hogy mindig mondjuk, hogy ezek nagyon egybeesnek, de itt azért tényleg van sokféle jelölt még. Most azaz számolhatunk, ugye, hogy a DK-s jelöltek vannak, megnevezték, Mi Hazánk jelöltek vannak. Nagy valószínűséggel lesznek, mérjük, ha nincsenek nevek, akkor is úgy, hogy két farkú kutyapárt jelöltjei, tehát hogy ez egy nagyon nyújt konstelláció, de a lényeg az, hogy ez egy 115 mandátum körüli Tisza többség, jelent, hogy ezzel többséget szerez, viszont azt kell még tudni, hogy mindig, ha változtatgatunk a százalékos arányokon csak azért, hogy lássuk, hogy hogy működik a választási rendszer, akkor azért azt jó tudni, és szerintem ebben alakul most már egy konszenzus a különböző oldalról az adatokat közelítő emberek, szakemberek között, hogy egy olyan 4-5 százalékpontos előny, listás előnnyel kell rendelkeznie, győznie a Tiszának ahhoz, hogy egyértelműen ki lehessen jelenteni ezen kalkulátorok alapján, hogy a mandátum többsége lesz. Tehát most nemrég a 24.hu összesítette az összes januári közvéleménykutatást, és abban mindenkit, aki él és mozog és közvéleménykutatást csinált országosat, és abban jól emlékszem, ennek alapján az jött ki, hogy 98 mandátum volt a Tiszán, 95 a Fidesznek, és 6 a Mi Hazánknak. Most ez egy sajátos konstrukció lenne, hogyha ez alakulna ki. Tehát a dolog lényeg az, és azért próbálok erre az 5%-os különbségre hangsúlyt helyezni, hogy a Fidesznek nem, tehát a mi számaink alapján nem 10%-ot kell behoznia ahhoz, hogy esélyese legyen a választásnak, hanem 5-6%-ot kell behoznia a Tiszán ebben a körben. Hogy ez sikerül vagy sem, azt nem tudom, mert a politika nem úgy működik, hogy az egyiknek minden sikerül, a másiknak meg semmi egy kampányidőszakban. Tehát nem 100-0-ra játszanak a pártok, hanem ennek valamilyen ettől eltérő számosságok vannak. Én most az adatok alapján azt gondolom, hogy a Tiszának nagyobb esélye van a választás megnyerésére és kormányalakításra.
Lehet, hogy több kérdésre nem is jut idő a műsorban, mert annyi minden érint ez a dolog, hogy egy kicsit sajnáltassam a közvéleménykutatókat, bár rajtunk kívül a Tiborral senki más nem sajnálja őket. Egy sok ismeretlenes egyenletet kell nekünk megoldani, amikor megmondjuk, hogy mi a várható eredménye a választásnak, és ebben a sok ismeretlenben a Tibor más következtetéseket lát, mint mi, mert a mi végső következtetésünk az, hogy a Fidesznek van reális esélye megnyerni ezt a választást. De a sok ismeretlen az, csak párat felsorolnék belőle, hogy mi tartozik ide, a részvétel. A részvételen belül fontos, hogy egy párt szimpatizáns az mennyire lesz aktív. Aki azt mondja, hogy szimpatizál a Fidesszel, rá is szavazna, de azt mondja, hogy jelenleg nem biztos a részvételében, melyik pártnak mennyire sikerül ezeket a inaktív szimpatizánsait mozgósítani. Aztán ott vannak azok, akik azt mondják magukról, hogy ők aktívak, köszönjük szépen, biztos ott lesznek a szavazóhelyiségben, de nem tudják, vagy nem akarják megmondani azt, hogy melyik pártot választják. Vagy ott vannak azok, egy igazán izgalmas rész, akit nem láthatnak technikai okokból a közvéleménykutatók, mert ezt szokás mondani, a társadalom alsó vagy felső deciliséhez, 10%-ához tartoznak, és technikailag nagyon nehezen elérhetőek a közvéleménykutatók számára, viszont a 10% összesen 20% az egy igen jelentős társadalmi réteget jelent, és
nincs telefonja,
igen, vagy egyszerűen elérhetetlen, vagy ha elérjük, akkor azt mondja, hogy nem ér rá, és nem hajlandó válaszolni. Vezérigazgató, vagy éppen a hierarchia alján lévő beosztott, vagy olyan, aki egyáltalán nem is dolgozik, és foglalkoztatottság szempontjából is inaktív. Szóval nagyon-nagyon nehéz ebből igazán egyértelmű világos állítást megfogalmazni. Nagyon sokfajta becsléssel kell dolgoznia egy közvéleménykutatónak ahhoz, hogy egy egyszerű számsort ki tudjon hozni. A mi közvéleménykutatásunknál ez úgy néz ki, hogy februári közvéleménykutatás, tehát viszonylag friss, de egyébként szinte olyan, mint a januári, hogy 46-40 arányban a legvalószínűbb listás eredmény tekintetében vezet a Fidesz, és mi emellé még oda tettük hangsúlyosan, hogy a Fidesznek vannak még tartalékai is, mert a Fidesz egyik legnagyobb problémája, hogy kevésbé aktív a szimpatizánsi tábora, mint a Tisza szimpatizánsi tábora, ami egyenesen hiperaktív, tehát ott tényleg a 100 Tiszával bevallottan szimpatizáló válaszadóból 95 azt mondja, hogy ő tuti biztos elmegy szavazni. Ez a Fidesz esetében változó, de valahol a 80 és a 85 között van, ami komoly lemaradás. És ha csak ezt az egy aspektust veszem ennek, ha sikerül mozgósítani a szimpatizánsait a Fidesznek, ha sikerül ezt a tartalékát választóvá alakítani, az jelentős hatással lehet a végeredményre is. De abban igaza van a Tibornak, hogy hatás ellen hatás törvénye érvényesül, tehát ha a Fidesz mozgósít, az ritkán marad hatás nélkül a Tisza táborára.
Most ebben a legutóbbi kutatási elemzésünkbe tértünk ki arra, ez nagyon izgalmas, Ágoston már fölemlegette azt a csoportot, amelyik aktívnak mutatkozik részvételében, de még a pártok között nem tudott valamilyen ok miatt dönteni. Nekem ebben a mérésben ez egy félmilliós, nagyjából 6-7%-os lakosság egészét tekintve, választópolgárok egészét tekintve 6-7%-os csoport, tehát egy félmilliós közeg ebben a mérésben, ami hát nyilván, ha minél nagyobb arányban sikerül őket maga mellé állítani valamelyik erőnek, annak nagy hasznát tudja venni, és itt az ember, amikor ezt keresi, hogy ők mégis merre mehetnek, akkor vannak olyan kérdések, amikkel így próbálja valahogy a politikai elköteleződésüket mégiscsak mérni. Ez, amit Ágostonék már nagyon régóta használnak, mi most kezdjük ugye akkor, amikor el kell helyezni ezeket a választópolgárokat, tehát most már úgy nézegetjük, hogy vajon mi lehet a várható magatartásuk. És abban az látszik, hogy két dolog, ami szerintem nagyon izgalmas és nehézé teszi a helyzetet, hogy egyrészt azt láttam, hogy olyan társadalmi közegekbe találhatók ezek az emberek, ahol többségében fideszes szavazók vannak. Cserébe viszont, hogy és itt válik nehézé, amikor arról kérdezzük őket, hogy hogyan állnak a dolgok, vagy hogyan mennek a dolgok az országban, akkor inkább kritikusak, kétszer akkora, vagy két és félszer akkora arányban kritikusak, mint elfogadóak, tehát a jelenlegi helyzettel. Tehát ez is mutatja azt, hogy ez egy nagyon nehéz dolog, hogy az ő politikai elköteleződésüket valahogy föltárjuk. Ez szerintem lehet, hogy még ők maguk sem tudják pontosan. És így
nekem attitűdöt ki.
Hát persze, sok kérdés.
Van-e még egy esélyt a politikusnak? Még
egyes ilyen kérdések jönnek? Hát, igen, sok pénzzel sok kérdést lehet föltenni, és akkor nagyon jól el lehet jutni tulajdonképpen ehhez a gondolathoz, hogy mégis valahogy próbáljuk meg valamilyen valószínűséggel egyik vagy másik oldalhoz. Lehet, hogy ez csak egy attitűd sokszor, és még nagyon messze van a választói magatartástól, de az a lényeg, hogy ez egy akkora tömeg, és csak akkor ezt az egyet vettem ki, ami hát azért befolyásolhatja választások eredményét, és nyilván itt nagyon számítanak a listavezetők személyétől származó, nem tudom én, politikai megnyilatkozások, hogy milyen jövőképet fest, mennyire látszik magabiztosnak, és így tovább, tehát hogy milyen tartalommal töltik fel a beszédjeiket. Szerintem ezek azért lényeges szempontok.
Arról is zajlik egy vita a pártok és politikusai között, hogy mi is a tétje ennek a választásnak. Hogy a egyszerű és mindenki által ismert téteket nevezzem meg, a Fidesz azt mondja, hogy háború és béke. A Tisza azt mondja, hogy működő ország, és a szakpolitikákon kell változtatni, és jobb lesz az élet, minőség életszínvonal. De ez csak a retorikának a szintje, ennek van egy mélyebb rétege. A Fidesz azt mondja, hogy lehet, hogy nem vagy mindennel elégedett, kedves választó, amit tapasztaltál az elmúlt években, de nézd meg az alternatívát, az rosszabb. A Tisza pedig azt mondja, hogy minden jobb ennél, és legyen végre valami más. És az is igazából érdekes ezeknél az aktív bizonytalanoknál, hogy mit fogadnak el releváns kérdésnek. Mert amely a releváns kérdés számukra, arra már sejthető, hogy milyen választ adnak. Én nagy biztonsággal tudom állítani, hogyha valaki bizonytalanként Orbán Viktor és Magyar Péter közül választ, akkor Orbán Viktort fogja választani. Nem mindenki, de a többségük. Ha viszont az a kérdés, hogy menjen vagy maradjon Orbán Viktor, akkor meg könnyen lehet, hogy az elégedetlensége okán inkább azt mondja, hogy menjen. Tehát már ott lehet, hogy hibát követnek el a közvéleménykutatók, hogy azt állítják, hogy ezeknek az embereknek van politikai véleménye, mert nem véletlenül bizonytalan a nevük. De majd, ha lesz politikai véleményük, akkor annak a pontos manifestálódása az függ ettől a számukra releváns kérdéstől.
Nyilván a pártoknál dolgozó szakértők, ha nem is ennyit, de sokat tudnak az emberekről. Jól választanak-e a kampánycsapatok település típust és megszólítandó szavazót, mondjuk korcsoport, iskolai végzettség, vagy bármilyen ilyen skálázható minőség szerint?
Hát én azt gondolom, hogy erre nagy figyelemmel vannak. Ennek manifestumait is lehet látni. A Tiszánál mindenképpen az, hogy Magyar Péter országjáráson volt, van és lesz, az azt jelzi, hogy, és ennek, ha látjuk a forgatókönyvét, akkor abból az látszik, hogy azokat a településeket, vagy település típusokat próbálja meg lejárni, csúnya szóval élve, ahol a pártnak a pozíciói gyengébbek az országos átlaguknál, vagy ahol a pártnak a pozíció gyengébbek a Fideszénél. Tehát, hogy itt próbál meg valamit erősíteni, zsebben érezve már a nagyvárosokban megszerezhető mandátumokat joggal egyébként. A másik, ami még fontos szerintem, és más ilyen kategóriákra, ez ugye mindig ez az életkori csoportok szoktak valóban előtérbe kerülni, hogy akkor a Fidesz meg tudja elszólítani a fiatalokat. Úgy látom, hogy ebben hullámzik a Fidesznek, vagy Orbán Viktornak a megnyilatkozásai hullámzanak, mert hogy néha nagy energiákat fektet abba, hogy valahogy eljusson az ő szava is ahhoz a fiatal korosztályokhoz. Máskor meg, mintha ilyen lemondóbb lenne ezzel a korosztályal, mondjuk 30 alattiakkal szemben. Most nagyjából azt hiszem az volt a mostani beszédében az üzenete, hogy lázadjanak, de inkább Brüsszel ellen lázadjanak. Csak tudom, nekem ez egy kicsit ilyen anakronisztikus, hogy egy 61 néhány éves ember, nálamnál van ilyen fiatalabb, elmondja a fiatalnak azt, hogy lázadjál, és mi ellen lázadjál, azt majd én megmondom neked. Tehát szerintem ez például egy rossz stratégia.
Szélesebben fogalmazott, nem óvégatni kell hocskos fideszezésen.
Azt is mondta.
Az, amikor a brüsszeli diktátumok ellen lázott.
Így van, de ez...
Eljutott valószínűleg az üzenet.
Igen, lehet, hogy ebben a szófordulatban igen, de azt gondolom, hogy nem egy 61 éves embernek kell ezt kijelölni, hanem maga a korosztály ezt el fogja dönteni az ő vélemény vezérejek alapján, vagy azon, nem tudom, csatornákon keresztül kialakul a vélemény, a közös véleménye, amikkel él, és az nem biztos, hogy vagy egy ilyen évértékelő beszédnek a meghallgatása. Tehát én azt gondolom, hogy vannak ezek a törekvések, ezekkel, vagy hát a legegyszerűbb az, hogy ugye a nyugdíjaknak a eljuttatása, ennek az a menetrendje, ahogy ezt most csinálták. Eleve maga a tény, hogy 13. havi nyugdíj és 14. havi első heti nyugdíjnak a odaadása az időseknek, ez nyilvánvaló, hogy a Fidesz részéről azt próbálja üzenni, hogy ez a társadalmi réteg, ami a nyugdíjasoké, nem 100%-ben, de nagy arányban a Fidesz mellett áll, és ezt megpróbálja kimaxolni. Mert nem csak az van, hogy azokon a csoportokon próbáljunk meg valahogy keresni, vagy oda próbáljunk menni, oda próbáljunk üzenni, ahogy gyengék vagyunk, hanem próbáljuk meg azokat a csoportokat kimaxolni, 60%-ról 80%-ra behúzni a szavazataikat, akik körében eleve erősek vagyunk. Ez egy másik ilyen kampánystratégia lehet. Szerintem a nyugdíjaknak ez a fokozatos odaadása, ez nagyon érdekes volt a múlt héten, hogy két különböző időpontban, tehát még egy picit így szét is húzták, és én nem zárom ki, hogy még ennek lesznek különböző pozitív nyugdíjasok számára pozitív fordulatai a választási kampányban. Ez egy másik fajta stratégia. Tehát a kérdésre válaszol, igen, ezek a technikák, ezek az elérési módok, a szavazóknak a különböző társadalmi csoportokban való elérése, annak az adekvát formái, mert az is fontos, hogy nem mindegy, hogy hogy mondom el, hogy jutatom el hozzájuk az információt, milyen csatornákon keresztül, TikTok és így tovább.
Bankszámla,
így van. Tehát ezek különböző módozatok, ezt csinálják a pártok, hogy
nehéz újat mondani ezután, természetesen minden párt tisztában van azzal, hogy hol vannak az elkötelezett törzsszavazói, és velük is kell kommunikációs kapcsolatot létesíteni, tehát a törzsszavazónak a lelkét is meg kell nyugtatni. Valahol úgy mondható, hogy a Tiszának az erőssége az a 40 év alatt, és a diplomások körében, a fővárosban és a megyei jogú városokban kereshető. A Fidesz meg ennek az ellentéte, 40 év fölött erős, a kevésbé a diplomások körében népszerű, és minél inkább a községek irányába megyünk, kisebb városok, községek, ott sokkal erősebb a Fidesz, mint a nagyvárosokban. De ha csak a törzsszavazóihoz beszél egy párt, akkor biztosan nem tudja megnyerni a választást. Én az utóbbi időben többször láttam, hogy a Tisza elköveti ezt a hibát, hogy csak a törzsszavazókhoz fordul erős üzenetekkel. Egy sikeres stratégia, pláne egy olyan választásban, ahol a többség számít az egyéni választókerületekben mindenképpen, az a középre nyitás és a középre üzenésben rejlik. A Fidesznek, itt előbb már beszéltünk róla, annyi versenyelőnye van biztosan a Tiszával szemben, hogy vannak mozgósítható tartalékai. Olyanok, akik alapvetően fideszesnek hívják magukat, vagy mondják magukat, de nem aktívak. Ahogy előbb utaltam rá, a tiszások hiperaktívak, ott ilyen típusú mozgósítható tartalék nincsen. Olyan lehet, aki végül is a Tiszára szavaz, és aktív, ezek a bizonytalanok, de olyan, aki már elköteleződött volna a pártválasztásban, és inkább csak aktivitási kérdése a választási kampány számára, olyan kevés van a Tiszánál. Azaz, amikor Orbán Viktor a budapestiekhez szól, mert ilyet is láttunk, vagy amikor a fiatalokhoz szól, akkor valójában a Fidesz tartalékait próbálja mozgósítani és megszólítani. Van ugyanis olyan Fidesz szavazó a városokban és a fiatalok körében különösen sok, aki ugyan szimpatizál a Fidesszel, bizonyos kérdésekben egyetért, például a miniszterelnökkel szimpatizál, de nem biztos abban, hogy elmenne és leadná a voksát. Szerintem ez történik, de etéren mi a pártok szakértőinek nem tudunk újat mondani, és nincs is benne akkora meglepetés, hogy ez zajlik.
Lesz-e annak jelentősége, hogy melyik párt hogyan tudja megszólítani a helyben véleményformáló embereket, a kocsmárost, a házi orvost, a postást, és olyanokat, akik sok emberrel találkoznak, és adnak a véleményére?
Persze, hogy van ennek jelentősége, szerintem ezt kár lenne cáfolni. Sőt, egy beágyazott jelöltnek ebben előnye van. Természetesen ez is a Fidesznek egy... Nem biztos, hogy automatikusan szavazatra váltható, de infrastruktúrális előnye, hogy ismeri a helyi véleményvezéreket. Mivel a 106 egyéni jelöltből ugye, ha jól számolom, 65, aki már a 22-es választáson is jelölt volt. Inkumes, köszönjük szépen. Azaz ismeri ezt, vagy megvan ez a telefonkönyv neki, és a 41 frissített új jelölt is átörökítve megkapja ezeket a telefonszámokat és kapcsolatokat. Természetesen a Tisza is próbálkozik vele, a Facebook tanúsága szerint ugye a polgármesterekhez kopogtattak ők be, de hátrányból indul a minden új párt egy beágyazott párttal szemben.
Igen, ez nagyon fontos, és ezt jelzi az a Orbán Viktori részvétel, ha valamilyen rendezvényen a polgármesterekre testált a részben azt a feladatot, hogy rajtuk is múlik a Fidesz választási győzelme nyilván.
Tessék dolgozni.
Így van. Nyilván ez egy nem biztos, hogy fölmentve saját magát ez alól, hiszen a kampányba leteszi magát, de mégiscsak rátestált a terhet a polgármesterekre. Másfelől persze ezzel vissza is lehet élni, mert hogy abban a pillanatban, hogyha valahogy amiről lehet így hallani, hogy közmunkához kötik, a közmunkával összefüggésbe hozzák azt, hogy kire kell szavazni, akkor ez már is hogy a választási tisztességnek a megsértését jelenti, tehát ezzel nagyon vigyázni kell, de a dolog lényege, hogy nagyon számítanak minden politikai konstellációban az úgynevezett véleményvezéreknek nagy jelentősége van, és hogy a Tiszának valóban hátrányból indul, de a jelöltjeinek a kiválasztási módja, láthattuk, hogy az ő foglalkozásaik mik voltak, és a jelöltek foglalkozásait is végignézve, azért őróluk is azt lehet mondani, hogy valamilyen véleményvezéri státuszban, vagy legalábbis ilyen értelmiségi státuszban lévő emberek lettek oda kiválasztva, akiknek a pozíciója szerintem kellőképpen erős ahhoz, hogy fölvegyék a versenyt akár a polgármesterekkel.
Ezzel most vitatkoznék, mert szerintem pedig pont az derül ki a Tisza névsorából, hogy nem ennyire helyi civil vezetők és köztiszteletben álló közismertségnek örvendő személyek. Ez sokkal inkább számomra egy no-name lista, aminek hatalomtechnikailag lehet előnye, mert aki nem ismert, nehezebben támadható, vagy kevesebb olyan döntést hozott, aminek vannak ellenérdekeltei, de kifejezetten azt tudom mondani, hogy én ezt máshogy látom. Szerintem a Tisza jelöltjei azok íratlan lapok egyelőre.
90-es évek, nem, 90-es MDF jelöltekre hasonlítanak a Tisza jelöltjei abban az értelemben, hogy róluk sem tudtuk, innen nézve nem tudjuk, hogy ők kicsodák az adott választókerületben, milyen a társadalmi, politikai, gazdasági pozíciójuk, vagy informális pozíciójuk, akkor se tudtuk, és még a parlamentbe való bekerülés után is nagy csodálkozó szemekkel néztük azt, hogy az MDF orvosokat, mérnököket, literátor értelmiségieket juttatott be, vagy az választók juttattak be egyéni választókerületekbe, tehát én azt gondolom, hogy ez egy kicsit hasonlít az a mostani Tisza csapat arra, nyilván eltelt már sok idő, de mégiscsak valami újszerűséget lehet benne látni, én nem mondanék le róluk.
Az 5% felé küzdő pártoknak milyen a dinamikája? Gyorsulnak? Lassulnak? Ugye DK-ról van szó, a Mi Hazánkról van szó, és néha a Kutyapártról van szó.
Szerintem mindig mind a hármukról szól van, és mind a hármukat releváns tényezőnek is kell tekinteni a pártversenybe. A Mi Hazánk kapcsán szinte teljes az egyetértés a közvéleménykutatói szakmában, hogy be fognak jutni a következő országgyűlésbe. Én személy szerint nem ismerek olyan kutatást, persze lehet, hogy tévedek, de ami 5% alatt látná a Mi Hazánkot. A DK és a Kutyapárt esetében inkább olyan kutatások ismertek, vagy többségben vannak, amelyek nem látják ezt a két pártot bent a következő országgyűlésben. De ahogy ezt már korábban is megbeszéltük, ezeknek a pártoknak a célegyenesben kell egy hihető történetet elmesélni magukról, hogy miért van rájuk szüksége a választóknak a következő 4 évben az országgyűlésben. Tehát én egyik pártról sem mondanék le a három közül. Ebben a hihető történetnek az elmesélésében fontos lehet egy-egy személyiségnek a megmutatása. Bár nagyon abszurd, hogyha visszamegyünk pár évbe, és onnan tekintünk a mára, nagyon abszurd, hogy Jakab Péter a DK jelöltje, ha belegondolunk.
Az előző választáson is volt már együttműködés.
Volt már együttműködés, de akkor nem tudom, valami kalácsban mazsola típusú, számomra nem teljesen érthető képpel magyarázta el, hogy ez számára miért nehezen elképzelhető, hogy létrejön, azt mégis létrejött, és most már tényleg DK-s színekben indul. De egy ilyen igazolásnak lehet olyan üzenete, hogy a DK létezik. Azt is látjuk, hogy Dobrev Klárának a népszerűsége az 5% fölötti, tehát vannak olyan választók, akik szeretnék, ha Dobrev Klára és a pártja bent lenne az országgyűlésbe, de mi a DK-t nem látjuk 5%-os pártnak jelenleg. Viszont még egy ilyen önkritikus mondatot hadd mondjak, a minél kisebb számról beszélünk, annál kisebb a hiba határ is, de azért van a hiba határ. Tehát amikor azt mondjuk egy pártra, hogy 4%-os, akkor az azért lehet 5%-os, és amikor azt mondjuk, hogy 3%-os, még akkor is van esélye, mi a Kutyapártot láttuk legutóbb 3%-osnak, még akkor is lehet reális esélye, hogy bekerül az országgyűlésbe.
Igen, mi ezt jól tudjuk moderálni ezeket az adatokat a politikusoknak, élethalál harc nyilvánvaló, hogy négyet látnak a pártneve mellett, vagy 5 vagy 6%-ot, és nyilvánvaló, mi mindig felhívjuk a figyelmet arra, hogy most Ágoston elmondta, hogy ez lehet alatta, fölötte, de valahogy azon a határon van, tehát érdemes mind a három párt esetében erre figyelemmel lenni. Én gyorsan csak végszalva rajtuk a Mi Hazánknál azt gondolom, amellett, hogy én se láttam olyan kutatást, sőt még az egyéni választókeretekben is azt kell mondjam, hogy a jelöltjeik eléggé bágyazottnak látszanak. Sok olyan induló van, aki már korábban ilyen 6-7-8%-okat ért el, és nagyjából ezt most is tudják hozni. Tehát látok ilyen választókerületeket is, amiből az fakad, hogy az országos adatuk is inkább arra ad esélyt, hogy beüssön ez a párt. Ott látok veszélyt a számukra, hogyha nagyon élesedik a csata, vagy még élesebbé válik a Fidesz és a Tisza között, akkor esetleg lesznek olyan megnyilvánulások Fidesz politikusok részéről, és erre hadd utaljak, hogy a mostani évértékelő beszédében azért a Tisza-Brüsszel nagy tőke, a háború vámszedői, halálkutyái, vagy valami hasonlót mondott a miniszterelnök, az, ami így hangvételében, vagy tartalmában azért a Mi Hazánk szavazótáborá felé való ellépést jelenthetett. Ez jelenthet veszély, de egyébként azt gondolom, hogy az eddigi tapasztalatok azt mutatták, hogy mindig találta Mi Hazánk legalább egy olyan témát, amire ha ráfűzi a kampányt, akkor azzal biztosítani lehet a szavazótábornak.
Érdeke volna a Fidesznek, hogy a Mi Hazánk ne kerüljön be a parlamentbe?
Hát csak akkor, hogyha ez azon múlik, ez, hogy igen, tehát abban az esetben igen, hogyha ez jelenthetné, de szerintem nem lehet elég jól kimatekozni, ha ez jelenteni az átfordulást a mandátum többségbe, egyedül a több mandátuma lenne, mint a Tisznál, de szerintem ez egy nagyon bonyolult, és itt már tényleg azt kéne tudni, hogy egy választókerületben százal több van az egyik pártnak, vagy a másik pártnak már két nagy közül. Alapvetően szerintem nem, de ettől még, hogy mondjam, szavazatszerzés irányába mozdul a Fidesz.
Igen, csak ehhez kicsit leegyszerűsítve, a Fidesznek az az érdeke, hogy minden potenciális Fidesz szavazó, aki a Mi Hazánkra is szavazna, az végül a Fideszre szavazon, de a Mi Hazánk kerüljön be az országgyűlésbe.
Így.
És még az lenne jó a Fidesznek, hogyha az egyéni választókerületben a Mi Hazánk jelöltjei nem kapnának szavazatot. Legalábbis azokat a szavazatokat nem kapnánk meg, amit a fideszes jelölt is megkaphat. Innentől az a releváns kérdés, hogy a Mi Hazánk szavazótáborának hány százalék a potenciális fideszes szavazó. Mi azt gondoljuk, hogy ez nagyjából a harmada, legfeljebb a fele a Mi Hazánk szavazótábornak. Tehát összefoglalva, a Fidesznek érdeke az, hogy a Mi Hazánk az túléljen, de a legjobb az lenne, hogyha az ellenzéki szavazótáborban lenne egy színfolt, és nem a Fidesztől vonná el szavazókat.
Az tényleg élethalál kérdése, hogy most ki jut be a parlamentet? Tehát aki most nem jut be, az végleg lehúzhatja
a
rólót?
Hát én azt gondolom, én a magyar közelmúlt magyar politika történetében azért nagy látványos föltámadásokat nem láttam. Tehát olyan volt, hogy egy párt elveszítette a választást, Fidesznek hívták, miniszterelnök visszavonult néhány évre, és aztán elindult tulajdonképpen egy újraépítkezés a polgári körök révén. Tehát ilyen van, de az abból a pozícióból. De abból a pozícióból, hogy valaki kiesett a parlamentből, Oli Biladiktú visszalépett tulajdonképpen a választástól, a kormányváltás érdekében, rendszerváltás érdekében, és azt feltételezi, hogy akkor majd Fönix madárként föltámad a következő választásokig, arra én nem sok esélyt látok. Ugye itt ez egy finanszírozási kérdés is, hogy azok a pártok, amelyek egyrészt bejutottak, azok jelentős pénzhez jutnak, de azt hiszem az 1%-ot meghaladó választási eredmények is szép pénzzel járnak. Tehát, hogyha valaki lemond erről, akkor szerintem nagyjából eleresztette ennek az esélyt, hogy még egyszer jelentős politika alakító tényező legyen.
Ezt is egy picit máshogy látom, mert én arra számítok, hogy azok, akik feláldozták a pártukat a Tisza győzelméért, azok ezért fizetséget fognak kapni. Tehát, hogy mondjuk egy nevet, nem bántásként, hanem elemzőként, egy Fekete Győr András, aki mindent elkövetett azért, hogy a saját pártja ne induljon a választáson, ám de minden erőforrását, ami van a Momentumnak, azt a Tiszának rendelkezésére bocsássa, ő valamilyen tisztségviselő lehet, ha a Tisza megnyeri a választást.
Tehát ez állami vállalatnál kap egy felügyelő
bizottságot. Ezt bízzuk a politikusok fantáziájára. Valamilyen pozíció, valamilyen hála szerintem biztos, hogy megfogalmazódik. És ami még ennél is fontosabb, a lengyel forgatókönyv arra tanít minket, ott mind a két nagy párt egy laza szerveződése közösségeknek valójában, nem annyira szervezett tömegpárt, mint mondjuk a Fidesz, vagy régeségen az MSZP volt. Szóval én azt reálisnak tartom, hogy ezek a pártok később integrálódni fognak a Tiszába. mint például a Momentum, mert abban egyetértünk a Tiborral, hogy ha egy párt nem kerül be az Európai Parlamentbe, és nem indul az országgyűlési választáson, akkor nagyon nagy fényes jövő elé nem nézhet. De az lehet, hogy a politikusai túlélik ezt a tisztító tüzet, és később, ahogy mondtam, ők is és a pártjuk is integrálódik. Most ugye kockázat ezekkel a személyiségekkel közösen mutatkozni, hiszen Magyar Péter azt mondta, hogy jó ellenzékkel nem kvaterkázik, de ingyen nem csinál senki olyat, hogy nem indítja a pártját, és egy másik pártnak
szurkol. Igen, igen. Nem mond ellent a két dolga elmesélt, tehát én arra gondoltam, hogy mint párt, és ez a forgatókönyv, ez teljesen reális, amit elmondtál, de mint párt én azt gondolom, hogy nem hiszem, hogy tovább tud élni, tehát nyilván egy be tud integrálódni, de önálló pártként nem. Nem beszélt, legalábbis én még nem beszéltem a DK-ról, meg a kutyapártról. A DK-ról csak annyit, hogy az a más most a kérdés, én azt látom, mint amit a DK egyébként teljes hittel és nem tudom, politikai ilyen témakijelöléssel képvisel, hogy legyen baloldali párta, parlamentben jobboldaliak mehet, mert vannak baloldali emberek. Ez egy teljesen logikus lépés.
Kell a
baloldal, így van. Csak most nem ez a, ebben igaza van a DK-nak, csak most nem ez a kérdés. Most az a kérdés, vagy azzal alakult a kérdés, hogy Orbán Viktor rendszerét, vagy a NERT le lehet-e váltani, vagy sem. Kormányváltás lesz, vagy nem lesz kormányváltás. Rendszerváltás lesz, vagy nem lesz rendszerváltás. Tehát ehhez képest, ez egy harmadlagos, negyedleges, valahányadlagos téma, hogy a baloldal képviselete jelen van-e. Már most ezt nem elemzőként mondom, a választópolgároknak a gondolkodásába szerintem most ez van jelen, hogy megpróbálni elküldeni Orbán Viktort valahányadik győzelme után, most már végre ez az ellenzéki szavazók elvárása most az ellenzéki pártokkal kapcsolatban. És ebben most nem nagyon tud ez a típusú ilyen ideológiai vagy politikai racionalitásba illeszkedő kérdéskör teret nyerni. A kutyapártnál pedig az, de ettől még persze lehet a DK, nem tudom, elérheti az 5%-ot. Jelenleg a kutatások alapján, a mi kutatásainkban sem éri el. A következő, ugye a kétfarkú kutyapárt pedig az alternatívák pártja, a ellenzéki alternatíva, tehát akik Magyar Péter, aki eleve a Fideszre nem, azt gondolják, hogy Magyar Péter pártjára sem, ilyen nagyon régi pártokra, baloldali pártokra végképp nem, tehát akik azt mondják, hogy mindent, ami a közelmúltban így kialakult Magyarországon, vagy képviselete volt a parlamentben, azt úgy igazán nem, tehát egy ilyen alternatív pártként valamennyi szavazóhoz most is elér.
Momentum is ilyeneket mondott.
Hát igen, csak a Momentumnál...
Aki előttünk volt, abból senkit nem kérünk.
Persze. Ott volt azért egy sikerkorszak, mert ugye két európai parlamenti képviselő is ezt a szerintem egy kifejezetten jó eredménye volt. Tehát ott föl tud mutatni. Ugye a pártnak legnagyobb sikere ugye budapesti frakció polgármesteri poszt, tehát ő így tudott a fővárosba pozíciót elnyerni, de ugye egyébként nyilván a nagyvárosokban, vagy egyetemi városokban még lehetnek sikereik, de nagyon, nagyon erős kampányt kell ahhoz szerintem folytatnia, hogy tényleg odaérjen az 5% környékére.
Olyan ügyeknek, amik most voltak nem olyan nagyon régen, Gödi, Samsung, hálószoba ügy, ennek lesz még hulláma, vagy itt ez véget ért? Gödre például a Mi Hazánk reagált azonnal. Mindent nyilvánosságra akarnak hozni, ami akkumulátorgyár.
Ugye, csak mi az ánkra, igen, hogy említettem, hogy ott mindig, tehát a Covid-nál is volt olyan témájuk, ami oltás ellenesség, amire úgy rezonáltak annyian választópolgárok, hogy ez megerősítse Jobbikot, tehát Jobbikról nem beszéltünk, nem is fogunk. A mi hazánk, bár indul a választáson, azt hiszem, és még jelöltje is lesznek, de a mi hazánk esetében mindig várható egy olyan téma, és lehet, hogy ez a Gödi, tényleg oda mentek duradóra, ott megjelent, tehát szerintem ők fognak találni ilyen témákat. Szerintem ezek még eszkalálódhatnak, ezek a témák, csak én azt látom ebben a kampányban, hogy van mindig egy nagy téma, amire azt gondoljuk, hogy ez majd viszi a kampányt, és ez lesz a meghatározó, és eltart egy jó darabig, egy hétig körülbelül, és akkor jön egy másik téma, vagy két téma egymás mellett. És azt nem tudom, még ezt nem lehet prognosztizálni, hogy ezek a témák mennyire túlélők, mert mennyire képesek a kampány végéig elmenni, vagy jönnek újabb és újabb témák. Az eddigi tapasztalatok itt most ebben a kampányban azok, hogy minden héten találkozunk valami újjal, és amire rezonálnia kell ezeknek a pártoknak. De ettől még mind a két történetnek lehetnek olyan fordulatai, amik amik hát elmennek a április 12-ig.
Rezegostom.
Őszintén ezt megmondani előre nem lehet, hogy a témák vagy a személyiségek fontosabbak, és a témák közül pontosan micsoda. Volt olyan kutató kollégánk, aki azt mondta, hogy a Szőlő utca mindent megfordít, azt most már két hete nem beszél senki a Szőlő utcáról. Tehát szerintem óvatosnak kell lenni, amikor az ember bomba biztosan megmondja, hogy a jövőben a témáknak lesz-e tényleg fontos szerepe, és hogy a témák közül melyik a fontos, és pontosan milyen hatást vált ki. Természetesen minden botrány alkalmas a protest hangulatnak az erősítésére, de könnyen meg lehet, hogy végül is egy miniszterelnök választás lesz az egész küzdelemből, és azt fogják a magyarok mérlegelni, hogy a jelenlegi bizonytalan világban kinek szavazzanak bizalmat, hogy a következő 4 évben az országot irányítsa. Ez Orbán Viktornak kedvező, minden botrány pedig a mindenkori ellenzék.
A külországnak, a külső személyiségeknek, Donald Trumpnak, Donald Tusknak, Friedrich Merznek, akivel egyik és másik politikus találkozott, mekkora szerepe valószínűsíthető ebben a kampányban?
Hát, bocsánat, én úgy egyesével nem egyikük szerepét sem láttam olyannak, ami a magyar választópolgároknak a végső döntésénél szerepet játszana. Aki elkötelezett a Fidesz mellett, és azt látja, hogy Rubio ideérkezett, nagyon örül neki, ha Donald Trump-al találkozik, még Orbán Viktor, akár itt, akár máshol, annak még jobban fog örülni. Még...
Csütörtökön megvalósul Washingtonban.
Igen, tehát akkor a 98%-os elköteleződése fölmegy 99%-ra, tehát ilyen funkciót látok benne. Magyar Péter esetében ez a mostani hétvégi péntek-szombati találkozó sor, annak az volt a jelentősége, és ott szerintem ez fontos, hogy ő neki mindig, ugye ő handicapből indul, mert ugye a pártja nemrég alakult, új szereplő, bizonyítania kellett a kormányzó képességét a pártjának, lett program, vannak célkitűzéseket, ezeket most meg is ismételte, javarészt erről szólt a beszédének egy jó része, illetve személyeket tudott felmutatni, és ezeket a személyeket elvitte magával. Ebben Orbán Anita szerepe különösen fontos, és olyan európai politikai tényezőkkel hozta őket kapcsolatba, és vannak erről képek, filmek, amik szerintem így a választók számára azt üzenik, hogy ő is számít a nemzetközi színtéren, mert a lengyel miniszterelnök, a horvát miniszterelnök, az osztrák, a német kancellárok szóba állnak vele, és ott tárgyalnak. Szerintem ez egy nagyon fontos üzenet. Ez ráfért egyébként a Tiszapárt, és erősíti a pozícióit.
Merzegostom.
Ez egy ilyen műsor lesz, hogy többször is ellen kell mondjak a Tibornak. Szerintem a Fidesz esetében a Trump-al való szövetség az több szempontból is előnyös, mert a Fidesz szavazók szeretik Donald Trumpot. Nem volt ez mindig így, de talán azért, mert Donald Trump szereti Orbán Viktort, azért megszerették Donald Trumpot. Ráadásul nagyon...
Barátom, barátja a barátom.
Így van. Ráadásul a béke üzenete az a Fidesznek az egyik kulcs témája, és Donald Trump-al találkozva erről mindig lehet beszélni. Itt közbevágtam előbb, ugye azért megy csütörtökön is Orbán Viktor ki a Washingtonba, hogy ezt a béketanácsot megalakítsák, és ott is el lehet majd mondani, hogy milyen fontos a ukrajnai háborúnak a rendezése. És van még egy szempont, hogy a Fidesz azért Brüsszel elég komoly konfliktusban van a brüsszeli elittel. Nem árt, hogyha van egy erős szövetségese. És az Egyesült Államok mai sajtótájékoztatója az amerikai külügyminiszternek is erről szólt, és feltételezem, hogy a Trump-al való együttműködés is erről fog szólni, hogy Donald Trump szövetségese Orbán Viktornak. Ezzel szemben szerintem Magyar Péter persze jól esik, amikor híres emberekkel találkozik valaki, még ha ezek a híres emberek idehaza nem is feltétlenül híresek, de szerintem taktikai hibát követett el azzal, hogy a Fidesz azt a történetet meséli Magyar Péterrel, hogy a háborúpárti Európai Néppártnak a bábja, ugye? És erre valóban Magyar Péter az összes európai néppárti kormányfővel 24 óra leforgása alatt találkozott, Manfred Weberestől, Ursula von der Leyenestől, német, osztrák és horvát kormányfő, és még meg Donald Tusk, lengyel kormányfő részvétel kizárólag az Európai Néppárt politikusaival. Szerintem azért taktikai hiba ez, mert ezek az emberek, ha megnyeri a választást, akkor úgy is fogják fogadni, ha elveszíti, akkor úgyse fogják fogadni. Láthatóan egy kérész életű ez a projekt, akkor működik csak, hogyha hozza a tőle elvárt teljesítményt, és fölöslegesen arra a témára irányítja ez a találkozó, vagy ezek a találkozók a figyelmet, ami nem Magyar Péter erőssége. Ha figyeli valaki az ő nyilatkozatait, interjúit, akkor úgy tesz, mintha Ukrajnában nem lenne háború. Akkor úgy tesz, mintha Brüsszellel nem volna semmi gond. Ő tényleg csak magyar ügyekről, vagy magyarországi belügyekről próbál beszélni, és nem a nemzetközi összefüggésekről. Egy ilyen találkozó, ezért szerintem magában rejti azt a veszélyt, hogy kontraproduktív számára, legalábbis a Fidesz számára egy kommunikációs lehetőség.
Ugye ezt elmondtam, hogy mennyire másként látom, tehát szerintem most fontos volt az ő szemszögéből. Egyébként meg utolsó mondatra reagálva, az is egy nagyon fontos döntési szempont az embereknél, hogy annak alapján hoznak-e végül is egy, vagy húznak be egy voksot, hogy hazai témákkal, vagy hazai témákra koncentrálva viszi a politikáját egy politikus, vagy viszi a kampányát, vagy egy nemzetközi kontextusban helyezi el magát. Ugye ez nagyon látszik a két politikusnál, hogy ezt eltörően értelmezik, bár megjegyzem, az egy fontos állítása volt Magyar Péternek ebben a mostani évértékelőjében, Magyarország helye az Európai Unióban van, ami azért azzal a mondattal, hogy Tisza, Brüsszel, nagy tőke, az ellenfél. Azért, ha ezt így szembeállítjuk, lehet egy jellegzetes különbséget megfogalmazni, hogy most EU vagy nem EU, mert ugye a Brüsszel nyilván az EU-nak egy ilyen pejoratív szinonimája. Tehát az, hogy mi az üzenete hazai, belpolitikai, szakpolitikai üzenete van egy politikusnak, vagy egy ilyen nemzetközi szintéren való ügyek intézése szerintem nagyon különbözik, majd a választók eldöntik, szerintem mind a kettőnek lehet persze fontossága, de én azt gondolom, hogy ez egy jellegzetes eltérés, tehát ez egy alternatíva, amiből lehet választani. Az én magánvéleményem az, hogy a magyarországi választás az a magyarországi ügyekről szól, de ez egy magánvélemény.
Mindkét politikus az évértékelő beszédekből ez kiviláglott, hogy az ellenfél táborában lát rossz kedvet és gyűlöletet. A saját táborában mindkét politikus derűt és elszántságot lát. Mindkettőnek ugyanaz az érdeke? Fölfűteni a választási hangulatot áprilisra?
Hát a Magyar Péter már 2 éve felfűtötte ezt a hangulatot.
Szinten tartja?
Szinten tartja, és a törzs szavazóival, vagy az elkötelezett szavazóinak az aktivitásával tényleg nincsen gond. A kérdés viszont az lesz 26. április 12-én, hogy ez elegendő-e. Tehát meg tud-e szólítani olyanokat, akiket eddig nem szólított meg. Én ebben látom a következő időszaknak a kulcskérdését, egyébként a mindkét oldalról, tehát a Fidesznek is ilyen szavazókat kell megszólítania, középen álló, bizonytalan, értékrendjében kötődő, de nem mindenben egyetértő személyeket, és ilyet kell tehát a Fidesznek is, meg a Tiszának is megszólítania. Orbán Viktor nagyon régóta próbál középre beszélni. Magyar Péter pedig ugye, ha jól értem, akkor januártól próbálta azt állítani, hogy ő egy higgadt, nyugodt, most a stabilitás szót is emlegette a beszédében, emögött is valószínűleg ez a szándék van. Kérdés, hogy kinek hiszik el jobban?
Hát én azt láttam, igen, hogy én azt láttam, vagy azt hallottam ki a két beszédből, hogy Orbán Viktor inkább egy ilyen megosztó, tehát ugyanazon a nyomvonalon ment, mint bármelyik DPK-s gyűlésen való beszéd, nem is hozott igazán újdonságot, tehát olyan volt, mint amit Kaposváron meg előtte Kecskeméten hallott az ember, nem volt igazán megemelkedve egy névértékelő beszéd, és egy ilyen nagyon megosztó társadalom, nem tudom, társadalomban lévő árkokat még mélyítő beszédnek érzékelte, megnevezett felelősöket. Nekem nagyon új volt ez a nemrég még nagybarát Shell és Erztének a példasztár állítása. A másik oldalon pedig Magyar Péter beszélt a nemzet egyesítéséről, hogy vége ennek a korszaknak a választás után. Szerintem ez egy nagyon hangsúlyos különbség.
Én értem, hogy kivel szimpatizálsz, Tibor, de komolyra fordítva
hát
szó. Tehát
abszolút így volt,
azt mondani, hogy nemrég még nagy barát Shell és Erzt, tehát elég egyértelmű, hogy komoly különadókat fizetnek ezek a szervezetek, és arról beszélt a kormányfő.
Szeptemberben nagy szerződés kötött Szijjártó.
Arról beszélt a kormányfő, hogy ezeket a különadókat érthető módon vissza akarják szerezni ezek a cégek, és hogyha ott lesznek a következő kormányban, már pedig legalább 2 olyan embert nevezett meg Magyar Péter a szakértői tanácsadói között, akik ezekhez a cégekhez, érdekcsoportokhoz köthetők, akkor vissza is fogják szerezni a különadót. Ezt egyébként tőlük tudjuk, mert mondták, hogy hiba volt különadókat bevezetni. A bankadó és az energiacégeket terhelő adók esetében ez teljesen egyértelmű. Szóval én szerintem ebbe az irányba kár elvinni egy elemzést. Mindenki integratív beszédet próbál mondani, és mindenki természetesen ki akarja maxolni a szavazótáborát. Ebben szerintem nem volt különbség. Sokkal izgalmasabb kérdés, hogy kinek fog ez sikerülni.
Mindkét beszéd fönt van a YouTube-on.
Meg lehet,
nézni fülhallgatóval. Igen. Apró rezzenéseket is végig lehet követni, mindenki igen. Élvezze ki mind a kettőt. Az elmúlt egy órában Mrázek Oston Sámmal, a Nézőpont Intézet vezetője, és Závesz Tibor, a Závesz Research Piac és Társadalom Kutatóintézet ügyvezetője volt az Aréna vendége. Köszönöm a figyelmet, Exterde Tibor vagyok.